Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban Törökországba látogatunk, abból az apropóból, hogy a közelmúltban helyhatósági önkormányzati választásokat rendeztek Törökországban, amelynek a híre bizony Magyarországra is erősen eljutott azzal, hogy váratlanul jól szerepelt az ellenzék, még a 2019-es eredményekhez képest is. Talán elég annyit csak elmondani, hogy országosan is több százalékot kapott a köztársasági néppárt, ez a szociáldemokrata ellenzéki párt, mint Erdogan pártja, az AKP, és az összes jelentősebb nagyvárosban győzött az ellenzék jelöltje. Na ez az a kiinduló pont, ahonnan elkezdünk beszélgetni hazánk egyik legjobb Törökország szakértőjével, Egeresi Zoltánnal, aki az NKE John Lukács intézetének kutatója. Szervusz Zoltán, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
És hát kezdjük is akkor onnan el, hogy itt ezen a podcaston volt egy Törökország adás egy évvel ezelőtt, amikor Erdogan az elnök választáson hát megnyerte, és hát az újraválasztása végül nem forgott veszélyben egy teljes körű ellenzéki összefogás ellenére sem. Most azt látjuk, hogy a CHP, tehát ez a köztársasági néppárt önmagában jobban szerepelt, mint tavaly az ellenzéki összefogás Erdogan ellen, tehát képes volt önmagában megverni Erdogan pártját. Mi történt az elmúlt egy évben? Tehát nyilván a legfontosabb kérdés, amivel kezdeni kell, tehát hogy mitől fordulhatott annyit a török politika, hogy a tavalyi erőviszonyokhoz képest egy ilyen átrendeződés történt meg?
Most itt fontos azt hangsúlyozni, hogy igazából a jelenlegi választási eredményt ezt nem várta senki. És mondhatnánk azt, hogy leginkább a köztársasági néppárt lepődött meg ezen. Különösen, hogyha azt nézzük, hogy elég magabiztosan tudott nyerni olyan helyeken, ami korábban is billegett, mondjuk Isztambul és Ankara, illetve olyan megyékben is jellemzően Törökország középső nyugati részén is nagyon jól szerepelt, ahol mi hagyományosan az Igazság és Fejlődés pártjának, tehát az AKP-nak a erőssége vagy a területe, és önmagában a kormánypárt több helyen is kikapott, keleten is. Úgyhogy alapvetően ez az eredmény nehezen értelmezhető az elmúlt egy évnek a fejlődésével, hanem inkább alapvetően egy hosszabb változás billeszhető be, és hát nyilván a kormánypártnak a választás illetően hozott néhány olyan döntésével, ami végül is rosszul sült el. Tehát ami igazából nyilvánvalóan szerepet játszott ebbe az eredménybe, viszont önmagában nem egy újdonság, az ország gazdasági helyzete, ezt talán mindenféleképpen érdemes kiemelni, de amit most így 2024 március végén láthattunk, az önmagában nem volt jelentősen jobb vagy rosszabb, mint mondjuk egy évvel korábban is a török társadalom megélt. Tehát ebből a szempontból mondhatnánk azt is, hogy a gazdaság helyzete az nem sokat tett hozzá, vagy vett el a választásba, de mégis véletlenül volt némi ráhatása. Ugye miről beszélünk? Törökország gyakorlatilag 2015 óta gazdaságilag egy meglehetősen döcögős pályán van. Azt mondom, hogy döcögős, mert hogyha azt nézzük, hogy a GDP hogyan alakul, akkor azt látjuk, hogy Covid ide vagy oda, ukrajnai háború ide vagy oda, akármilyen geopolitikai és belső hatalmi harcok, folyamatosan növekszik a GDP, akár 10%-kal is. Előző évben olyan 4-5%-kal növekedett, és erre az évre is egy olyan 4-5%-os növekedést várnak. Tehát azt mondhatjuk, hogy a török gazdaság önmagában dübörög. Ellenben, hogyha azt nézzük, hogy az emberek mindennapjai ezt mennyire befolyásolja, akkor azt láthatjuk, hogy az infláció az meglehetősen nagy. És ez már egyébként jó pár évvel ezelőtt is jelentős volt mondjuk a magyarországihoz képest. Tehát mondjuk a 2018-as államfő és parlamenti választás idején is 20-25%-os volt a török infláció. Tehát ez igazából már akkor is rekordnak számított volna Magyarországon. A török lakosság ezt nehezményezte is, de mégsem hozott akkor fordulatot, és utána különösen 2019 után ugye jött a Covid, és alapvetően 21-22-ben egy újabb, illetve különösen nagy rekordot, negatív rekordot a török infláció, ugye hivatalosan 85%-ra emelkedett, de hogyha a lakosságot, vagy egyszerű embereket kérdezik az utcán, akkor alapból azt mondták volna, hogy 200-300%. És most már egyébként ráállt egy csökkenő tendenciára a török infláció az elmúlt szűk egy évben. Részben annak is betudható, ahol nagyon megemelték a alapkamatot Törökországban, tehát korábban 10% alatt volt, ugye ez nyilván hatott is arra, hogy ilyen magas legyen az infláció, és most már 50%. Tehát ez egy jelentős változás, nyilván ez megnehezíti az embereknek, azon embereknek az életét, akik eddig hitelből próbálták fenntartani magukat, és ennek ellenére pedig egyelőre még azt látjuk, hogy nagyjából 70-60% környékén van az infláció, tehát ez még mindig magas, és nagyon lassan megy le. Tehát még egy évvel ezelőtt akkor a kormányzat rengeteg pénzt öntött a rendszerbe, rengeteg pénzt osztott szét az emberek között, megemelték a nyugdíjakat, megemelték a köztisztviselőknek a bérét, rengeteg transfer történt, hogy egyenesítették a gázt Törökországba, ami nem egy bevett történet volt a korábbi évek fényében, viszont most azt láthattuk, hogy noha hiába aktívan próbál kampányolni az államfő Recep Tayyip Erdoğan, hiába teszi oda magát a kormánypárt, ilyen szintű transzferek nem mentek, nem valósultak meg. Másrészt pedig helyi szinten az emberek másképp látják a dolgokat, illetve más dinamikák érvényesülnek, és itt már jobban kijött az, hogy igazából, amit a kormánypárt vagy esetleg kormánypárti jelöltek kínáltak, vagy le tudtak tenni az asztalra, az alapvetően nem volt elég a lakosságnak, és igazából ezt a választást mondhatjuk azt úgy is, hogy nem a köztársasági néppárt nyerte meg, hanem alapvetően a kormánypárt veszítette el, hiszen a szavazóinak egy jelentős része otthon maradt, ez szinte biztos. Másrészt pedig különösen a helyeken, ahol elég valid jelöltet tudott felmutatni a köztársasági néppárt, ott átszavaztak, mondjuk Isztambul és Ankarába vélhetően, szép számmal. Másrészt, és ez majd hosszabb távon lesz igazán izgalmas, megjelent a politikai paletten az elmúlt egy évben egy olyan nevezzük iszlamista pártnak, ami kifejezetten arra a szavazói rétegre próbál lőni, amiből a kormánypárt is táplálkozik. Tehát ez a jobb, közép, konzervatív, akár vidékinek is tekinthető, de nem feltétlenül csak ott élő emberek tömegei, és hát elég érzékeny szavazatokat cipkázhatott el ez a párt is. De egyébként nem csak a kormánypártól, hanem más ellenzéki iszlamista pártoktól. Tehát most születőben van egy második erő, vagy harmadik erő, most attól függ, hogy számoljuk, amely veszélyt jelentett hosszabb távon Erdoğannak a pártjára, de ezről majd talán később. A lényeg az, hogy a gazdasági nehézségek egyértelműen közrejátszottak a mostani eredménybe, és nagyon sok protest szavazat, vagy inkább otthonra ne született ebből a kormánypárt részére. Másrészt pedig az, hogy nem voltak képesek olyan jelölteket állítani, akik igazán meg tudták volna győzni a választókat, hogy az aktuális ellenzéki, vagy a másik ellenzéki, vagy egy új ellenzéki jelölt, az annyira ütőképesen jellemző az ország nyugatabb részein. Erről egyik legjobb példa maga Isztambul, ahol ugye már az előző 5 éves ciklust fogalmazhatunk, hogy alapvetően sikeresen teljesítette Törökország, mondjuk azt, hogy második legjobb szónoka, ezt az első címet, ha az első legjobb szónok címet meghagyjuk Erdoğannak is, ugye az isztambuli főpolgármester, Ekrem İmamoğlu, aki tényleg jelentős munkát hajt és eredményeket mutathat föl az elmúlt 5 évre visszavezethetően, és akkor el szemben egy alapvetően szürke hivatalnok, Inkot indít Erdoğan, ugye korábbi minisztere volt, aki hát gyakorlatilag a különböző tévécsatornák vagy tévéprogramokban készült interjúk alapján hát nagyon gyenge teljesítmény nyújtott. És nyilván nem volt kérdés az isztambuliak előtt, hogy itt Erdoğan és İmamoğlu között folyik a meccs, de inkább úgy látták, hogy jó, nekünk jobb ez a Imamoglu, aki már bizonyított, mint ez az egyértelműen majd végrehajtóként működő, szintén szaktalan kormánypárti jelölt.
De abból, amit elmondasz, az látszik, hogy itt azért vannak hosszú távú folyamatok, amelyek eszik a rendszert rendesen, és ezek főleg gazdasági folyamatok. Ezek az eredmények, amiket itt látunk, ezek mennyire rengették meg a rezsimet? Tehát nyilván, hogyha a nemzetközi sajtó felől nézi az ember, akkor ott az jött le, hogy Erdogán mekkora, nem tudom, verességet szenvedett, és hogy itt ez egy komoly pofon. Valójában ezek az eredmények török belföldi interpretációban mennyire számítanak földrengés erejű eredményeknek, mennyire egy figyelmeztető jelzés ez akár a következő elnökválasztásra az AKP politikusai irányába. Tehát, hogy mennyire lehet ezt inkább, azt mondom, túlinterpretálni nemzetközileg, vagy helyes az interpretáció, hogy itt bizony egy nagy pofon született, ami a gazdasági helyzet fényében akár egy intőjel lehet egy potenciális hatalomváltás irányába?
És igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyértelműen az AKP-s vezetés, beleértve Erdoğant elismerte, hogy itt vereséget szenvedtek, és hogy le kell vonni ebből a következtetéseket, most önkritika indul, azért ezek erős szavak, nem olyan sűrűn szoktak elhangozni a kormánypártnál, bár való igaz, hogy azért Erdoğan, ha kellett, akkor tucatjával cserélte le akár a főpolgármesterek, polgármestereket is Törökországban, kormánypártiakat, hogy új jelöltek indulhassanak, a frissítésről volt szó. De ez mindenféleképpen nagyon komoly veszteség, és hát meglátjuk, hogy fog erre majd lépni a kormányzat. Én egyelőre még korainak mondanám a nagyon nagy ívű elemzéseket vagy következtetéseket. Ugye a következő nagy választás, a parlament és az államfő választás együtt. Ha minden jól megy, akkor 4 év múlva lesz, addig még nagyon sok minden le fog folyni a Boszporuszon. Ráadásul Törökország egy olyan ország, ahol nagyjából egy hét alatt több történik, mint mondjuk más nyugat-európai államban egy év alatt. Ez egyébként egy ilyen bebett török adoma is, és tényleg, tehát ott bármikor lehet egy katonai intervenció a szomszédban, bármikor lehet egy földrengés, vagy egy nagyon komoly belpolitikai válság, vagy pucs esetleg. Szóval itt nagyon sok minden még meg fog történni 2028-ig. Ez az egyik. Amit viszont most láthatunk, az inkább az, hogy az ellenzék hogyan fogja tudni, vagy mennyire lesz képes kihasználni ezt a győzelmet. Ugye két városban nagyon jól szerepelt az ellenzék, sok más mellett, csak itt nagyon fontos városon van szó, Isztambul és Ankara. Ugye ezeket a városokat már 2019 óta két karizmatikus és nagyon országosan is elismert és népszerű politikus vezeti, Isztambult Ekrem İmamoğlu és Ankarát pedig Mansur Yavaş. Ugye ők annyira népszerű és befolyásos személyiségek voltak, hogy fölmerült még az előző, tehát tavalyi államfőválasztás kapcsán, hogy esetleg őket indítaná az ellenzék. Erre viszont akkor nem került sor, hanem akkor a legnagyobb ellenzéki pártnak, pont a JHP-nek az akkori, azóta leköszönt vezetője lett a közös jelölt, de gyakorlatilag ezt úgy sikerült átverni akkor ugye hatpárti szövetségen, hogy a két főpolgármester is együtt kampányolt, úgymond, a JHP-s államfőjelöltel, ami effektíve azt jelenti, hogy saját kampányaik vannak, és ebben főleg İmamoğlu vitte a pálmát. Tehát ezek nagyon befolyásos és nagyon népszerű politikusok. Most a jelenlegi helyzetben szinte borítékolható, és ezt a törökországi sajtó is biztosra veszi, hogy a következő államfőválasztáson İmamoğlu vagy meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, hogy melyik a két vezető közül lesz Erdoğannak a kihívója. És amennyiben így folynak a dolgok, hogy a kormánypárt nem lesz képes kezelni az országos gazdasági helyzetet, nem fog tudni felmutatni egy újabb víziót, és még sorolhatnánk, ugye rengeteg kritikát és belső kritikák érik most a jelenlegi AKP-s irányt, akkor elég sanszos, hogy İmamoğlu vagy Yavaş egy tényleg esélyes kihívója lesz Erdoğannak is. Lehet valami változás, és akkor ugye ez azt jelenteni, amit egyébként ez a mostani választás is mutatott, hogy le lehet győzni. választások keretében, vagy választásokon az egyébként bebetonozott, meglehetősen nagy és biztos alapokkal és gazdasági alapokkal rendelkező kormánypárti jelölteket is. És nyilván erre legegyszerűbb úgymond helyi szinten fölkészül, ahhoz alapvetően azért másképp érvényesülnek az erőviszonyok és másnak a dinamikák. És itt egyébként csak zárójelesen jegyezném meg, hogy egyébként volt olyan tartomány is, ahol a kormánypárti jelölt győzött úgy, hogy az hagyományosan egy köztársasági néppártféle vár, vagy bástya. És pontosan azért, hogy a helyiekkel beszélünk, mert azt mondták, hogy nem volt elég erős a GHP-s jelölt. Tehát a szekuláris jelölt, azt nem szerették a helyiek, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor nézzük meg, most jöjjön a kormánypárti. Tehát oda-vissza van egy dinamika, és van egy nyitottság, vagy lehetőség, de nyilván országos szinten azt látjuk, hogy inkább az új, vagy a régi, de ellenzéki arcokra szavaztak többen.
Tehát említetted, hogy itt akikre igazából érdemes lesz figyelni a következő években, az Ankara és Isztambul polgármestere, viszont fölmerült a magyar sajtóban is többször, hogy nem lehet-e az, hogy ez az eredmény Erdogánra nézve egy olyan üzenetet küld el, hogy semmiképpen nem próbálkozik meg esetleg 28-ban úgy alakítani a szabályokat, hogy újra indulhasson. Te mennyire tartod az biztosnak, hogy Erdogán akármi lesz, megpróbálja úgy alakítani a dolgokat, hogy ő jelölt lehessen legközelebb, vagy éppen ellenkezőleg mennyire gondolod azt, hogy a visszavonulás irányába is veheti akár az irányt, és nem lesz jelölt legközelebb?
Ugye azt tudni kell, hogy Törökországban az alkotmány kimondja, hogy egy államfő kétszer lehet államfő, és hát ugye most majd 28-ban lejár Erdemnek a második ciklusa. Ugye ez de facto sokkal több időt és ciklust eltöltött az elnöki székben, de az alkotmánymódosítások és annak értelmezése miatt jelenleg ez a helyzet, tehát neki nem lehetne többet indulni, és ő maga is többször utalta azt, hogy ezután a választás után, vagy a tavalyi államfő választás után majd visszavonul, mármint hogy nem fog újraindulni. Én azt mondom, és mindenki ezt mondja Törökországban, hogy azért várjuk meg a 2028-at. Az biztos, hogy jogilag nincs könnyű dolga az államfőnek, mert ahhoz, hogy ugye újraindulhasson, az egy alkotmánymódosításra lenne szükség, ahhoz viszont nincs meg a megfelelő többség. Tehát itt valaminek kell történnie, vagy egy ellenzéki pártot, vagy több ellenzéki párttal kellene neki leülnie és tárgyalnia, vagy annyi lehetőség van, hogy egy népszavazás keretében meggyőzni a népet, vagy a nép felhatalmazását kérve elfogadtatni ezt az alkotmánymódosítást, vagy új alkotmányt. Meglátjuk, mi fog majd történni. Erre volt példa, méghozzá Erdogan szemben sikeres példa 2017-ben. Viszont a jelenlegi közhangulat és ez a választási eredménye azt mutatja, hogy ezzel a teljesítménnyel ez nagy valószínűséggel nem fog menni. És ahogy mondtam, itt például Isztambul kapcsán is mindenki számára világos volt, hogy a küzdelem Imamoglu és Erdogan között zajlik, és az Erdogan jelölt 40% körül szerepelt, még ugye Imamoglu több mint 50%-ot kapott. Ez azért ez egy nagyon komoly jelzés. Az ország legnagyobb, messze legnagyobb városától kezdve, és nyilván nem szabad lebecsülni a vidéket, de ahogy említettem, a vidék az most kezd, hát nem is teljességében elfordulni a kormánypártól, de elbizonytalanodni a kormány már vetett bizalmát illetően, vagy hitét illetően. Úgyhogy itt jelenleg úgy tűnik, ha mondjuk holnap lenne mondjuk 2028 tavasszal, és a jelenlegi helyzetben lennénk, hogy Erdogannak nem nagyon van esélye. Vagy nem nagyon lesz esélye, hogy hatalma maradjon, de Törökországot ismervén azt mondanám, hogy ezzel még elérünk, és sokan egyébként felbedobták azt is, hogy akkor lehetnek előrehozott választások. Törökországban mindig az előrehozott választásokról beszélnek, akár lesz, akár nem, tehát ez egy ilyen Damoklis kardjaként ott lebeg a török lakosság feje fölött. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz, de én nem mondanám azt ismerve Erdogánt, hogy olyan szívesen lemondani a hatalomról. Tehát valószínűleg lesznek olyan próbálkozások a kormánypártek és Erdogán részéről, hogy valamilyen úton módon mégiscsak bebetonozzák az ő hatalmát. Egyelőre viszont még korai, hogy tényleg plauzabilis latolgatásokba menjünk.
Akkor térjünk egy kicsit rá arra, amire viszont Magyarországon kevés szó esik, vagy kevés figyelem esik, ez pedig az, hogy mi az alternatíva, amit a köztársasági néppárt kínált. Láttatok-e ott valami innovációt, vagy valami olyan mondani valót, ami megragadta az emberek fantáziáját, vagy tényleg egyszerűen arról van szó, hogy Erdogán pártja erodálódik, és ennek egyszerűen ők voltak a haszonélvezői, mert ők a legerősebb ellenzéki párt?
Szerintem alapvetően valahogy így lehet megfogni ezt a jelenlegi helyzetet. A ellenzéki szavazók talán kimondhatjuk, hogy stratégiai szavazást folytattak, vagy szavazatot hoztak. Nagyon fontos, hogy az előző években, vagy az előző választáson a nagyobb ellenzéki pártok, néhány kisebbel kiegészülve, úgy próbálták legyőzni a kormánypártot és szövetségeseit, hogy ugye összeálltak, és a mostani választásra viszont a legnagyobb pártok azok mind külön indultak. Hát ugye itt azon kívül, hogy van egy ilyen bal-közép köztársasági néppártunk, fontos megemlíteni, hogy van egy most a török pártrendszernek a jellegzetességét, vagy főbb szereplőit bemutatva. Van egy nacionalista, mondhatnánk azt, hogy ilyen nemzeti radikális, de Erdogan ellenes párt, és akkor ennek, mint egy tükörképeként van egy nemzeti radikális, de Erdoganot támogató szélső jobboldali, vagy nemzeti radikális párt. És ugye ez ebből az egyik, tehát az Erdogan az együtt indult eddig a köztársasági néppárttal, most külön indultak, és a kurdok is azt mondták, érdekes módon most a kormánypárti televíziók ezt ennek örömére még meg is hívták őket, a jelöltjeiket, főleg az isztambulit, hogy beszélgethessen, elmondhass, beszélhessen arról, hogy mit szeretnének, vagy ha nem is arról, hogy mit szeretnének, de legalább bemutassa azt, hogy vannak az isztambuli szavazóknak. Míg ugye korábban a kurdok alapvetően mindig a ilyen esetekben Isztambulban hát stratégiai szavazatot hoztak, és Imamoglu támogatták, vagy Kilicdaroglu támogatták az államfőválasztáson, de most új jelöltet kaptak, tehát azért, hogy volt egy szétszabdalt ellenzék. Emiatt is egyébként nagyon sokan azt gondolták, hogy itt, hát ha győznek is, akkor éppen hogy csak, vagy elég erősen, hogy Isztambult akkor be fogja húzni a kormánypárt. Viszont azt látjuk, hogy az emberek mégis úgy döntöttek, hogy hiába van önálló jelölt helyi szinten, mégiscsak Imamoglu, tehát isztambuli főpolgármester, az ankarai főpolgármester, vagy más városokban is az erősebb és jellemzően akkor a köztársasági néppárt jelölt felé húznak. Ugye ez azt jelentette, hogy itt ellenzéki oldalon ez a nacionalista párt, amit egyébként jó pártnak hívnak, az ő szavazatai az több mint felére olvadt. Tehát alig több, mint, vagy kicsit kevesebb, mint 4%-ra olvadt, a korábbi 10%-ról. Ez most egy komoly válságot fogott elindítani. Ez a párt folyamatosan egyébként egyfajta identitáskeresésben volt. Hát most erre kaptak egy hatalmas kérdőjelet, hogy mi lesz velük. Másrészt pedig azt lehet látni, hogy, és ez már kicsit a kormánypárti oldalon, hogy a már említett iszlamista párt jön föl, és ugye azért izgalmas, mert ők tavaly úgy kerültek be a parlamentbe, hogy Erdogannal lepaktáltak, és akkor azt mondták, hogy államfőválasztáson őt támogatják, viszont a parlamenti választáson akkor az AKP-val összefogva koalíciós partnerként mehetnek be. Úgyhogy Erdogan gyakorlatilag egyfajta belső ellenzéket teremtett magának, mert most ez a párt nagyon ügyesen használja ki a elégedetlenséget belső Anatóliában, és ráadásul ezt nem csak úgy teszi, hogy egyfajta ugye, hasonló ideológiai háttérrel rendelkezik, de kifejezetten olyan problémákat hozott be az embereknek, ami ugye a helyieket érdekli. Tehát például az utcai kutyáknak, vagy a kóborkutyáknak a helyzete. Ezeket hogyan lehetne kezelni, és a többi, és a többi. A többi párt ezzel nagyon foglalkozott. És egyébként historikusan ez az iszlamisták, még amikor ők 90-es években elkezdtek megerősödni országszerte, esetleg önkormányzati választás, ugye Erdogan ekkor került hatalomra Isztambulba, még 94-ben is mi sorolhatnánk, úgy tudtak feljönni, hogy az egyszerű kis embereket megszólítva, mondhatni az ő problémáikat megoldva igyekeztek szavazatokat kapni, és elég jól szerepeltek. Újságokat adtak ki, például vallásos konzervatív nőket megszólítva. Nyilván vallási ideológiai szempontból elkötelezett újságokat, de hogy olyan célcsoportokat találtak, illetve vettek célba, akiket korábban a mainstream az marginalizált, legalábbis ilyen szempontból nem tekintett fontosnak, de most valami hasonlót látunk, és ugye, ahogy említettem, ennek az iszlamista pártnak a megjelenése azt jelenti, hogy az ellenzéki oldalon lévő Erdogan ellenes iszlamista pártoktól is nagy erőkkel vonja el a szavazatot, de valószínűleg a szép számmal a kormánypártól is, és azok a AKP-s főpolgármesterek, tehát ilyen nagyvárosoknak a polgármesterei, vagy akár kisebb városoknak a polgármesterek, akik nincsenek megelégedve valami oknál fogva Erdogannal, Azoknak most van egy elég erőteljesen terjeszkedő vagy felívelő szakaszban lévő alternatíva, és erre láttunk is példát. Így hozta el az ország ötödik legnagyobb városát, ez a kis iszlamista párt, hogy a korábbi LKP-s jelölt az átállt hozzájuk, vagy polgármester átállt hozzájuk. Uh-huh. És ez egy nagyon komoly fegyvertény. És még egy nagyon fontos dolog, hogy azáltal, hogy még több, méghozzá nagyvárosi terület kerül különböző ellenzéki pártokhoz, ez jelentős mértékben meg fogja növelni az ő büdzséjüket és mozgásterüket a kormánypárttal szemben. Nyilván nem fog ez most hirtelen mindent átalakítani, hiszen már Isztambul, Ankara, mondjuk Izmir, az hagyományosan a Közszerzségi Néppárt kezében volt, de országos szinten a jelenlegi változásának köszönhetően még nagyobb erőre fognak szert tenni, míg valamelyest gyengül a kormánypárt.
De ezek a trendek, amiket mint elmondtál, ezek nem abba az irányba mutatnak, hogy Erdogan hogyan tudna visszakapaszkodni, vagy hogyan tudná ezt az erodálódást megállítani. Mégis én most erre kérdeznék rá, hogy milyen kilátásai vannak Erdogannak arra, hogy ezt a folyamatot meg tudja állítani. Te hogy látod, hogy meg lehet-e állítani ezt a gazdasági válságot, visszafordítani ezt egy pozitívabb irányba a következő 4 évben, vagy ha ezen a téren nem történik változás, akkor milyen olyan egyéb lehetősége van, amivel Erdogan vissza tudja venni a kezdeményezést, és amivel újra esetleg el tudja kezdeni erősíteni a támogatását?
Hát több opció is van. Ez egyik az idő, meg egyfajta pozitív, optimista hangulat, ami alapján ugye Törökország elkezdi rendezni, már elkezdte rendezni a külkapcsolatait, a vitás kérdéseit, ha nem is oldják meg, de legalább nincs konfliktus a szomszédokkal, mint Görögország, Szaúd-Arábia, a legutóbb ugye Egyiptomba látogatott el Erdogan, ezt alapvetően támogatja a nép, és ezzel együtt pedig hát ez gazdaságilag egyfajta pozitív jelzés Törökország felé, hát visszatérhetnek a befektetők is. És ezzel együtt egyébként egy függetlennek tekinthető, kiszámítható jegybanki politika, jelenleg még magasan tartott alapkamat, és lehetőség szerint, hogyha Erdogan nem avatkozik be a gazdaságba hetente, akkor ennek lehet olyan pozitív végkimenetele, hogy tényleg sikerül látványosan javítani mondjuk pár év alatt az inflációt, és akkor már, hogyha újra megindul a következő választási kampány, akkor úgy tud osztogatni az állam, mert abban biztosak lehetünk, hogy megint minden ingyen lesz kis túlzással, és nagyon nagy transfer fog zajlani, hogy az emberek tényleg azt érhetik, hogy van egy reál bérnövekedés már egyre alacsonyabb inflációhoz képest. Meglátjuk, hogy ezt mennyire sikerül keresztül vinnie a jelenlegi gazdasági elitnek. Az biztos, hogy az elmúlt egy évben, tehát a tavalyi választás után sokkal fegyelmezettebb a török gazdaság és pénzügypolitika. Olyan embereket hozott Erdogan, illetve még tartott meg maga mellett, akiknek úgy tűnik, hogy az ortodox politika mellett, a pénzügypolitika melletti elköteleződésüket nem kérdőjelezte meg eddig Erdogan sem, és a piacok sem. Tehát ez egyfajta pozitív forgatókönyv, és emellett pedig biztos, hogy személycserékre számíthatunk. Ez önmagában nem egy nagy dolog, mert Erdogan rendszeresen meglépi azt, és nem is engedte, ugye ezért is van hatalmon, az elmúlt 20 évben, több mint 20 évben bárki a nyakára nőjön. Tehát sikeres AKP-s politikusok is hirtelen találhatják magukat teljesen más helyen, úgy máshol indulnak, vagy egyszerűen csak kiesnek a hatalomból, ha kell. Tehát valószínűleg most megindul majd egy vérfrissítés, aminek megint lehetnek pozitív következményei. És van egy másik, hogy hogyha alkotmány módosításra van szükség, akkor valószínűleg meg kell nyerni majd Erdogannak a kurdokat. Ez egy nagy kérdőjel, hogy mit fognak csinálni a kurd párttal, hiszen ők az elmúlt szűk 10 évben folyamatosan problémákkal szembesültek, rengeteg emberüket lecsukták, a vezetőik, ugye most már csak volt vezetőik, börtönben vannak, és még sorolhatnánk. Innen nagyon nehéz felállni, hiszen ez részben úgy is történt meg, hogy Erdogan összefogott a szélső jobbal, és itt valahol választani kell. Most a szélső jobb sem muzsikált túl jól. Én el tudok képzelni egy olyan formációt, noha nem túl valószínű, hogy egy olyan belső hatalmi megállapodás születik, amelyben, nem tudom, külsőleg esetleg a kurd párt úgy támogatja a kormányt, hogy helyi szinten kapnak bizonyos jogköröket, ami helyi önkormányzataik, de ez valószínűleg már a Z-terv lesz Erdogan számára, és nagyon nehéz a korrekció ebből a helyzetből. És itt lehet, hogy az lenne a könnyebbik út, hogy egyfajta még inkább az autoritár rendszer felé való kitekintés valósul meg. Ugye nem sokkal a választási eredményhirdetés után már megfosztották az egyik keleti város polgármesterét, ami a kurtpárt színeibe győzött a pozíciójától, és rögtön kineveztek helyette egy másikat, egy kormánypártit. És ez önmagában nem újdonság, tehát az előző választás után is tucatjával, csak időben jobban eltolva hajtották végre ugyanezt a manővert, mondván, hogy a kurt pártnak a parlamentben lévő, vagy ezen önkormányzati vezetőket adó kurt párti politikusok, ők a kurdisztáni munkáspártnak, tehát a PKK-nak, ami egy terrorszervezet Törökországban, és ez egy, hát nem párt, ez egy gyakorlatilag egy terror vagy gerilla szervezet és fegyveresen harcol a török állam ellen. Szóval, hogy ahhoz kötődnek, így alapvetően ez ők a kurt pártnak, vagy politikusoknak a kérdésköre, az egy biztonsági problémában jelenik meg Törökországban, és tőlük elvenni a hatalmat, vagy őket így letartóztatni, az önmagában nem okoz nagy törést a török társadalom, vagy szavazók döntő többségénél. És ugyanezt láthattuk, viszont hát nyilván tehát ugyanennek a logikának a megtestesülését láthattuk a választás utáni döntésben, csak ez még túl friss volt, és azért látszik, hogy van egyfajta ugye a baloldalról nyitottsága felé, hogy akkor kooperáljunk a kurdpártokkal, és azért ilyet nem lehet tenni. És még sorolhatnánk, tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mit fog lépni Erdoğan. Keleten a kurdok helyzete valószínűleg nem fog érdemben javulni, és tényleg az a valószínűbb, hogy ott el fogják menni a polgármestereiket, ebben viszont szinte politikai oldalon, hogy nem lesz egyfajta nagy megegyezés a kormánypárt és a kurdok között. Innentől kezdve viszont hát majd azt tudja tenni Erdoğan, hogy megpróbálja majd az iszlamista párttal, ez amíg feltörekszik, megtalálva a modus vivendit, mint ahogy tavaly is sikerült, majd úgy az ő támogatásukat megszerezve, ezáltal idézőjesen megtartva a jobb középnek a konzervatív vallásos tömegeknek, akik többség vannak Törökországban a szimpátiáját, akár lehet alkotni módosítás is, vagy hát majd a népszavazás és majd választási siker. Nem pártszinten, mert az egyértelműen az AKP az utóbbi években választások folyamán hanyatlik, tehát már a tavalyi parlamenti választás is komoly visszaesés jelentett, de maga Erdoğan még megszerezheti az 50%-ot, de mondom, ez egy nagyon pozitív forgatókönyv. A jelenlegi választás után ez nem jelenthető ki.
Köszönöm szépen, hogy segítettél nekünk értelmezni a török eseményeket. Azt hiszem, csak ezekből is, amiket elmondtál ebben a fél órában, látszik, hogy bizony időről időre érdemes szemünket Törökországra fordítani, hiszen nagyon sok tanulságos dolgot hallhatunk arról, hogy egy másik illiberális rezsimben, sőt egy magyarnál is még sokkal keményebb rezsimben milyen lehetőségei vannak az ellenzéknek, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a jövőben is folytatni fogjuk. Köszönöm szépen, Zoltán, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
És a hallgatóknak, ahogy mondani szoktam, a következő hetekben is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni, úgyhogy tartsatok velünk a viszonthallásra.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.